Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Egy világjáró és világhírű művész válaszol ma a nagy generáció kérdéseire. Szinte minden jelentősebb opera színpadon énekelt, a születésnapja tiszteletére rendezett gálán a 20. század legnagyobb opera énekesnőjének és a valaha élt legnagyobb magyar énekesnőnek nevezték. Milyen szerepet játszottak az életében saját döntései? Elmenni, visszajönni, felállni és otthagyni szerepeket, a saját normái szerint elköteleződni, operafesztivált életre segíteni, elbúcsúzni az opera színpadtól. Érzelmi vagy racionális döntések voltak. Hol érezte magát otthon? Kik voltak azok, akik meghatározták vagy segítették művészi útját, és kik azok, akiknek ma ő határozza meg? Marton Éva operaénekesnő a vendégem. Toszkai Májának egy részletét hallottuk, 1994-es felvétel volt. Az igazi az lett volna persze, hogyha a mostani operában zajló gálaestről tudtam volna bejátszani Toszkai Máját. Most is ezt énekelte az operában, a gálaest végén. Úgy tűnik, hogy végig kísérte az életét Toszkai Mája. Miért ezt választotta most vasárnap?
Mert ez volt az életemnek az egyik mottója, az egyik értelme, hogy a művészetnek és a szerelemnek éltem és élek. Viszi d'arte, viszi d'amore. És arra gondoltam, hogy ezzel a szereppel nagyon sok operaháznak az ajtaját nyitottam ki. Kerültem be, Bécsbe ezzel a szereppel debütáltam, később is egyik legnagyobb sikereimet ezzel a szereppel értem el. Rengeteget énekeltem, több mint 260-szor, tehát nagyon sok helyen, nagyon sok partnerrel, és nagyon sok filmet csináltam belőle, televíziós filmet, még Ausztráliába is készítettünk, tehát ez egy olyan darab volt, ami tükrözte az én életemet, mint operaénekest is, tehát nem csak Rómának az énekesnője voltam, mint ahogy a szerepben van, hanem a saját életemből is nagyon sok dolgot bele tudtam vinni, és érzelmet.
A Toszka Imájának eléneklése a pályája különböző szakaszain tükrözte azt, hogy éppen hogy tart, vagy hol tart?
Nagyon érdekes, hogyha visszahallgatjuk ezeket, amit én soha nem teszem. Nem teszek.
Soha? Nem bírja?
Nem érdekel.
Mert túl vagyunk rajta?
Hát persze. De ha visszahallgatja az ember, akkor nagyjából mindig ugyanazt kapjuk. Tehát technikailag és ének megoldásilag, tehát ének technikai megoldásilag. Ami változik mindig az, hogy a rendező milyen rendezést adott föl, vagy hogy próbáltuk ezt eljátszani, kik voltak a partnerek, erőszakos volt-e nagyon a szkárpia, vagy nem, lehetett-e szeretni a Cavaradossit, vagy egy kicsit az ember egy kicsit hidegebb volt, vele nem volt olyan közel a lelkemhez, a szívemhez, vagy melyik színházba játszottam. Tehát ez állandóan változott. Ez változott avval, hogy hol, mikor, milyen közönség előtt lépek föl. Ugye ez a második felvonásnak eléggé a végén van, hogy addig mi történt a színpadon. Szóval ez így változott mindig ez a szerep. És
tehát,
ez hogy az
alapvetően ária. Mindig a nap és a pillanat határozta meg.
Igen, az érzelmi állapotot, az érzelmi állapotot, és nem is a pillanat. Én úgy utálom ezt a szót, én ezt már egyszer mondtam itt egy magyar televíziós hölgynek, hogy itt
akkor
nálunk,
az adott színházi
nálunk
szituáció.
Nem pillanatok vannak, én nálunk nem pillanatok vannak, még a színpadon sincsenek pillanatok, hanem amikor a színpadra megyek, akkor elhatározom, hogy melyik irányba fogok dolgozni, és mi az érdekes a számomra, és hogy fog fejlődni a szerep. A szerep az fejlődik. Az fejlődik még a 200. előadás után. Tehát ez nem olyan, hogy most ráütök a hasamra, és akkor ami jön ki, az kijön belőlem. Ez nem. Ez egy nagyon komoly munkának az összeredménye, és ezek a másfajtaságok, másféleségek, ami egyes előadáson megtörtént, vagy megtörténik, ezt ismétlem, ez mindig a szituáció is adja, de azt a szituációt mi előtte jól kipróbáltuk.
Ez tehát, egy különleges szituáció volt ez a mostani, hiszen előtte nem volt két felvonás.
Ebben tökéletesen igaza van, nagyon nehéz úgy énekelni a színpadon, és pláne úgy énekelni, hogy 2,5 órát egy helyben kell ülni, és a többieket kell hallgatni. Az embernek a szája úgy kiszáradt, hogy olyan érzésem volt, hogy vatta van a számba szinte, ez az egyik. A másik pedig, hogy a saját növendékeim után kellett énekelni, ami szintén nagyon nehéz volt. A harmadik pedig az, hogy végre annyi, de annyi év után, és én bocsássom meg, hogy ezt kimerem mondani nyilvánosan, én nagyon sokat tettem a hazámnak. Én nagyon sokat tettem ennek az országnak, én megpróbáltam visszaadni azt, amit én kaptam az Alma Máteremtől. És én ezt meg is fogadtam annak idején, hogy én nem ingyen akarok tanulni, én nem akarok elvenni senkitől semmit, hanem csak adni szeretnék. És most jött el az a pillanat, hogy az a sok munka, amit én eddig belefektettem az itteni életembe is, amikor ugye most már tanítok, és előtte is, amikor felléptem, ingyen az operába. Én soha nem kértem pénzt érte. És a sok benefit előadások meg minden is. Valahogy, tudja, annak örülök a legjobban, hogy nem kellett meghalnom, hogy elismerjenek itt is, és örüljenek. És ez egy csodálatos érzés, és hogyha eljönne most az otthonomba, és meglátná azt a virágerdőt, ami otthon vár, ami egy csoda. Mert azért az nem normális, hogy valaki Buenos Airesből 70 rózsát küld nekem.
Tényleg?
70 rózsát. Azt hittem, hogy elájulok tegnap, amikor jött a férfi, és hozta a virágot, és azt mondta, jaj, ne tessék hozzányúlni, iszonyatosan nehéz. És akkor rohantam előre a lakásba, hogy egy tányért lerakjak a kosár alá, és 70 szár rózsa volt benne. És nem 9. kerületből jött, vagy a 2. kerületből, hanem Buenos Airesből, az egyik drága fenem küldte.
Ez a drága fenem a megfogalmazás.
Hát igen, mert ezek barátok, ezek csodálok. Vagy például kaptam e-mailt Barcelonából, és Éva, te még mindig ide tartozol hozzánk, te milyen vagy? Nem. Én nem vagyok egy helyen. Én annyi helyen voltam, hogy azt az emberek nem is tudják, hogy mennyit utaztam, és hány helyen énekeltem. De az az érzés, hogy én oda is tartozok, és ott is otthon vagyok. Ha én a világ bármelyik színházába visszatértem, mindig azt mondták, hogy Isten hozott.
És otthon is volt a világ bármelyik színházában?
Általában igen. Általában igen. Ezekben a nagy színházakban nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadtak mindig, és mindent megtettek annak érdekében, hogy jól érezzem magam, hiszen nagyon fontos, hogy egy művész, aki nagyon érzékeny, és nem tudom, hogy maga a civil életben milyen, ott én nem vagyok annyira, én se. Civil életben érhet bármilyen bántódás, azt valahogy meg tudom emészteni.
Én vagy... rágom.
Én nem rágom, én ezt le tudom vágni, be tudom fejezni.
Sajnos
és be tudok ajtókat úgy csukni, hogy nem is gondolok vissza, és ez szerintem egy nagyon jó tulajdonság, mert nem, az borzasztó lehet, amikor valaki 52 éves korában is még mindig azon rágódik, hogy ezt vagy azt nem jól csinált a jó édesanyja vele, tehát nem jól nevelte.
Annyira amúltva azért nem szoktam visszamenni.
De érti? Szóval én nem vagyok az a típus. És hát ez borzasztó jó érzés volt, hogy itt végre elismertek, és megköszönték, És hát két olyan ember állt mellettem, közvetlenül a színpadon, mint Ókovács Szilveszter főigazgató úr, aki még nemrégiben a Zeneakadémia tanítványa volt. Tehát egy volt növendék, és már kollégám, mert az ő főtanácsadója lettem az elmúlt évtől, már az vagyok, és a következő évben is, és másik oldalon pedig dr. Bata András, az a zenetudós, az a nagyszerű koponya, aki már két, hogy mondjam, szezont, illetve két korszakot már a Zeneakadémián, mint rektor eltöltött. Sajnos most neki menni kell majd novemberbe is, és végtelenül sajnálom, hogy ez a periódus, ez az idő vége van számára. És hát ott volt a harmadik, Kál Csaba, akivel csináltuk a Bánkbán filmet, azt a filmet, ami Csodák csodája volt a mára készítésekor, hiszen most az emberek, akik készítették a mékapomat legutóbb, a sminkemet a televízióba, a televízióba egy adásra, azok ott voltak, és azt mondták, hogy ja Istenem, emlékszel rá, hogy milyen békés, milyen gyönyörű hangulat volt ott. Tehát az emberek emlékeznek a szép dolgokra, az emberekben benne van az, hogy igenis hálásak, és ezt éreztem magam körül, és ez gyönyörű dolog volt.
Itt folytatjuk mindjárt Marton Évával.